Második óránkat kezdjük meg, és egyébként példátlan önfegyelemről teszel tanúbizonyságot, mert azt mondtad a tízesnél, hogy állítsalak le. Példátlan. Azt mondtad a tízesnél, hogy állítsalak le, hogyha a Record Store Day-ről és egyáltalán a kézbevehető bakelit lemezek világáról nagyon hosszan beszélnél, és 5 óra elmúlt, és már réges-rég 100 másik topikot is fel tudtunk dolgozni. Na, a második órában fogunk beszélni arról a cikkről, amit a Nesta olvasott a Guardianben, és ami a műkereskedelemnek a leghisztérikusabb és legtöbb manipulációt hozó szegmenséről szól, és aztán szerintem nagyon jó leső lesz majd meghallgatni azt, amit a műcsarnokbeli kiállításról, a női fókuszról gondolok, mert az meg viszont mindaz, amiért az ember szereti a művészetet, meg szereti így a közelébe lenni. A Matchmaker rovatunk jön ebben az órában, és természetesen nem búcsúzhatnánk el sport nélkül. Na de, induljon a Guardian-es cikktől.
Igen, az a címe a könyvnek, ha majd megjelenik, az írólát Orlando Whitfieldnek hívják. All the Glitters, a Story of Friendship, Fraud and Fine Art is, ez a címe, vagy ez lesz a címe, május 2-án meg is jelenik, és igazából az író mellett egy olyan történetről mesél ez a könyv majd, amely a 2010-es évek egyik óriási nagy botránya volt, mert hogy két fiatal srác, de főleg egy borította meg egy picit a befektetők és az ipar által táplált, vagy iránt táplált bizalmat oly mértékben, hogy Bernie Madoff annak idején mesterségesen fújt föl képeknek árait, csalt, megpróbált leszedni egy Banksy képet egy falról. Mindent elkövetett annak érdekében, hogy sok-sok pénzhez jusson. És amikor a tárgyalás, amely végül is elfogták ezt az embert, szeretném nevesíteni, Ingo Philbricknek hívják ezt a fiatal embert, aki most is, hogy már 2 éve kint van a börtönből, és házi őrizetben tartózkodik, még csak 36 éves. Tehát nagyon fiatalon gondoljátok el a 2005-ös, 6-os évek elején végeztek barátjával egy londoni intézményben, hogy aztán az inkriminált srác az Egyesült Államokban szülei révén kapjon egy-két olyan alkalmat, hogy dolgozhasson nagyobb művészeti galériáknak, és ott beférkőzött a tulajdonosok kegyeibe, akik aztán pénzt, paripát rábíztak, hiszen egy-két olyan üzletet tudott hozni, amiből nem várt haszon született, azaz képeket adott, vett, de mindenféle módon. Tehát a barátjával együtt kézitáskában vittek A-ból B-be egy kortárs művész által előállított képet, azt mondjuk eladták X-ért, de X plusz 4-et kértek érte, X-et visszafizettek annak, akié. A jog volt, a képek joga, a másik a fennmaradó részt elrisztelték, aztán ez egyre nagyobb és nagyobb méreteket öltött, oly addig, hogy igen nagy befektetési alapok, és innen-onnan származó pénzek jelentek meg körülötte, amiből aztán egy óriási lufi kerekedett, és a lufi pedig egy pillanaton túl kipukkadt, de az igazából az volt számomra az igazán durva leírás, hogy a botrány után sem került szabályozásra ez az iparág, mert hogy olyan ellenőrizhetetlen pénzek mozognak benne, ugyanis a tulajdonosi szerkezetét egy-egy képnek nem kell sehol sem megjeleníteni. És számos kérdés fogalmazódott meg bennem, és nyilván Magyarországot ebből kivesszük, ebből az egészből ez a sztori érdekes, hogy mesterségesen fújni föl egy-egy művésznek az árát, vagy hogy lehet-e bárkiből egy olyan eladást produkáló művész, aki egyik pillanatban 100 000, a másik pillanatban 1 millió dollárt ér. Mi határozza ezeket meg?
Hát szerintem nagy pénzt így mesterségesen beletolni, vagy értéket beletolni egy művészbe, akkor tudsz, hogyha sok pénzed van, amivel ezt a folyamatot finanszírozod annak reményében, hogy ez egyszer majd visszajön. Tehát az, hogy bele tudsz-e nyúlni művészek áraiba, bele tudsz. Egy árverésre elmész, és elkezdesz licitálni konzekvensen mindig arra a 2-3 művészre, akit te éppen építeni akarsz, akkor azt tudod csinálni, de az elején ez azt jelenti, hogy te rakod bele a pénzt.
Itt is ez megjelenik.
Igen.
Tehát az van, hogy bizony strómanonkon keresztül, proxikon keresztül vásárolt 3-4 olyan képet, amit aztán nem kell kilakni múzeumokban, nem látszik a sehol, hanem ott lepakolva valahol egy terembe várja, hogy ezt a következő hullámban egy picit felfelé menjen az ára.
Amikor elolvastad ezt a cikket, és írtál nekem egy ilyen e-mailt, tele 400 darab hatalmasra felrakott kérdőjellel, hogy ez hogy, meg ez így lehet, meg ez hogy néz ki?
Mert én ebben nem vagyok, semmit sem tudok róla.
De nem hogy mondjam, teljesen jogos a meglepődésed, mert szerintem vannak ezek a kulturális termékek, amikhez kulturális hangulatot társítasz. Tehát, hogy onnan indulsz ki, hogy egy festmény, az egy olyan dolog, hogy van valaki, aki egész életében ilyen képeket akar csinálni, és ez az egész dolog belülről jön, és szereti, és fontosnak tartja, és megküzd vele, és fennmarad hajnalig, és újrakezdés. Belerakja ezt az egyedi...
És beleőrül, belehal.
Igen, és csinálja. És egyszerűen nagyon nehéz elképzelni, hogy ennek az egész műfajnak van egy olyan oldala, vagy ága, ami úgy működik, mint bármi más, aminek a kereskedelme és az árképzése zajlik. Tehát ezt a fajta manipulatív lehetőséget szerintem könnyebben társítod valamihez, ami egyébként is egy ilyen piaci termék. És minden, ami kultúra, az valakinek mondjuk az érzéseiből indul el, ahhoz teljesen disszonáns azt elképzelni, hogy erre épül valahol az egész dolognak a csúcsán egy ilyen iparszerű szervezet, ami ezt mozgatja, építi, szedi ki belőle a pénzt.
És csak azért meglepő, mert nekem az volt benne a novum, hogy tényleg egy olyan befektetési lehetőség, ahol te teljesen anonim maradhatsz. Tehát a legmocskosabb pénzek is megjelenhetnek, anélkül, hogy bárki ezekkel foglalkozna, hogy ki az, aki mondjuk 2 millióért megvesz egy bármit képet.
Igen, ugyanúgy, hogy azt se tudod, hogy amikor ilyen hatalmas jachtok csörgedeznek a földközi tengeren, és tulajdonképpen kié, és nagyon hosszú ideig tart lenyomozni. Tehát nem véletlenül, hogy Magyarországon is az oknyomozó újságíróknak egy ilyen külön stábja dolgozik általában azon, hogy megpróbálják felkutatni, hogy hány offshore cégen keresztül, és a kinek a izé az így tulajdon. Na,
de ott hogy... még offshore sincs. Egy kép tulajdon, sőt, vannak olyan képek, ahogy olvastam, több tulajdonosai, részvényesei vannak a képnek, akik arra várnak, mint hogy mesterségesen, vagy így, vagy úgy, de a piac többet fizessen annál, mint ami ő tették, és akkor boldogság van. De hogy nincs mögött egy, még csak egy offshore cég neve sem, vagy egy hedge fund, semmi.
Ezt nem tudom, közben nem tudom az angliai szabályzását ennek a biznisznek, de mondjuk arra emlékszem, hogy amikor én Londonban tanultam a Sotheby's-nél, akkor nem lehetett nem belelátni abba, hogy ennek az egész dolognak, ami számomra arról szól, hogy vannak a művek, amiket én amúgy nagyon szeretek, meg nagyon érdekel, meg nagyon tudok hozzájuk kapcsolódni, és nagyon érdekelt, hogy hogyan áll föl ezeknek a piaca, ez hogyan építhető, hogyan mozgatható, hogyan lehet mondjuk egy aukciót jól felépíteni, hogyan lehet egy művészt jól megcsinálni. Tehát, hogy egy idő után belelátsz abba, hogy ennek van egy olyan dimenziója, ahol teljesen elszakad már a működés attól, hogy egy olyan dologról beszélünk, ahogy kezdtük, amit valaki a szívével, az érzéseivel, a tehetségével létrehoz. Tehát lesz egy ilyen nagyipari, szintisztán a dologban a befektetést és a megtérülést látó vonatkozása. De hogy mondjam, miközben ez a valóság része, fontos elmondani, hogy ez a valóságnak csak egy része. És az, hogy megjelenik rajta ez a pénzezős szempont, ez azért nem kell, hogy meglepjen bárkit is, mert mindenen megjelenik a pénzezős szempont, amiből pénz kinyerhető, és ami ebből a cikkből is látszik, és egy ponton ezeknek a srácoknak valami indoklása is volt, vagy egy azt hiszem, hogy úgy tördelték a Guardian cikket, hogy kihúzták nagyba, hogy tulajdonképpen van egy olyan dimenziója a vagyonoknak, ahol maga a pénz az tulajdonképpen elveszti a jelentőséget, mert annyi van, hogy így követhetetlen, a saját tulajdonosa számára sem pontosan követhető. Egy csomó dolog, ami nagynak számít, az onnan nézve olyan apró pénz, vagy hibahatár, vagy nem tudom, és akkor ezek a srácok ezekben a kis szürke zónákba tudtak nagyon jól működni, ami szürke zónák valóban vannak. Tehát amikor elmész egy ilyen nagy vásárra a Bázelba például, az Art Bázelre, ami a csúcsa, a műkereskedelemnek, és akkor be tudsz menni van 4 VIP lounge, és azon belül is van a leg-VIP-bb lounge, akkor ott azok a cégek, akik kitelepülnek, azok már nem a sminklemosókat, meg a nem tudom miket hirdetik, hanem private jet forgalmazók vannak ott. Tehát körülbelül megérted, hogy az a range, aki ide tartozik, az egyébként milyen fogyasztási léptékben éli az életét. Tehát az, hogy ezek a srácok oda bekerülnek és elhoznak pár tízezer dollárt, vagy egy-két millió dollárt képenként, az ott nem akarom azt mondani, hogy nem látszik, de bizonyos szempontból szinte nem látszik. Csak hogy mindig van ez az elképesztő éjség, ami ilyenkor beindul, hogy ezt lehet még nagyobbra növeszteni, és akkor általában fújódik egy akkora lufi, aminek az a természete, a görög drámák óta tudjuk, hogy a dolgoknak azért van egy kifutása, és az lesz a kifutása, hogy hoppá, megszívják, és börtönbe kerülnek, és leülik. De hogy igen, tehát tényleg sokkoló azokról a képekről, amiket ilyen áhítattal nézel a múzeumba, és állsz előtte, és azt érzed, hogy igen, ez számomra is jelent valamit, és én is érzek valamit, hogy van egy az embereknek egy csoportja, üzletembereknek egy csoportja, akik számára ez csak a megtérülés, és a kalkuláció, és Excelek, és a képeket nem is nézi senki, hanem rohadnak ilyen óriás raktárakba. Igen, ez is van.
Nekem a naivitásom volt, vagy a naivitásomat vesztettem el, de nagyon érdekes a cikk, a könyv is biztos az lesz, ha az embernek végtelen ideje van, akkor szívesen, vagy lenne, akkor én elolvasnám, mert ez a cikk is sok-sok érdekességet tartalmazott, amiből szerintem majd egyszer hollywoodi film lesz biztos.
Az jutott csak eszembe, hogy ne is mondd azt, hogy a naivitásod, mert szerintem tök normális, hogy bizonyos dolgokról nem gondolsz így, de én emlékszem arra, és szerintem neked is meg lesz, amikor még iskolába járunk, és a történelemről tanulunk, és háborúkról van szó, 20. századi háborúkról, és akkor valahogy kiderül, hogy amögött van egy ilyen hadi ipar, tehát hogy miközben te azt látod, hogy ez szörnyű, oda mennek emberek, akiknek van szerelmük, feleségük, gyerekük, családjuk, és meghalnak, ennél nincs tovább a veszteséglistán, meghalnak emberek, és látod, hogy mögötte van egy gépezet, aki amúgy nem bánja, hogy majd megrendelik tőlük a tankokat, a fegyvereket, a nem tudom miket. Tehát, hogy szerintem ezt a fajta, amit te úgy hívod, hogy naivitás, szerintem meg valami normális, egészséges psziché, azt szerintem elég hamar kikezdik ezek a dolgok, hogy mindennek van egy ilyen másfajta olvasata.
Jó, de ez a fajta, nem tudom én, naivitásom, ez még megvolt a képzőművészet.
De legyen is meg, legyen, válasz szét ezt a kettőt.
De már nem úgy nézem a Tamara Lempickákat sem, meg a Batthyányikat sem, mint
ez
eddig.
Ez rajtad múlik, nézd úgy,
persze,
mint eddig.
Persze, ez könnyű mondani rajta, most mehetek analízisbe megint, hogy ezt feldolgozzam, és akkor szeretnénk ajánlani hozzá nézni valót, mert másfél órája vagy, hát amit akarok mondani, az két órás film, Torretona mester rendezte, és Geoffrey Rush játszik benne Donald Sutherland-el, a The Last Offer című film 2013-ból Bécsben játszódik. Geoffrey Rush egy aukciós házat vezet. Fantasztikus film, és körülbelül erről szól.
Az a vicces, hogy ez a film, amiről Nesta beszél, annak a magyarországi forgalmazásban az lett a címe, Senki többet. És az a film, amit én szeretnék idehozni, annak ugyanez lett a címe, Senki többet, de egy későbbi film, és érdemes megnézni, mert ilyen dokumentarista szempontból dolgozza föl a műkincspiacot, és nagyon-nagyon sokat mutat meg ebből a vonatkozásból, ráadásul úgy, hogy a művészek nézik, hogy mi történik az ő áraikkal, meg mi ez az óriási manipuláció. Na, azt is nem, mind a kettőt ajánljuk.
Magic Number, mi más? Magic Number, egy nagyon fiatal producer srác Angliában. Good Morning Sunshine.